Janka Ferenc görögkatolikus atya adventi trédumának második részét hallhatják.
Kedves testvérek, az adventi készületünknek a második napján ma a Fiúistennel kapcsolatban szeretnék az időről beszélni. Arról az időről, aminek a kezdete előtt az atyától öröktől fogva született a fiú, arról az időről, amit az Isten megteremtett, aminek a történelmébe belépett. Szent Lukács olyan szépen összeszedi azokat a részleteket, annak a történelmi pillanatnak a részleteit, amikor Jézus megszületik, amikor föllép, elkezdi az ő nyilvános működését, és a hiszek egyben azt is valljuk, hogy majd az idők végezetén eljön ítélni élőket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. Az idővel kapcsolatban nagyon sok elvont fogalom is az eszünkbe juthat, de én most az időben való jelenlétből szeretnék kiindulni. És ennek a jelenlétnek a nehézségéből. Notker Wolfnak, az egykori bencés prímás apátnak, aki egyébként egy nagyon sokszínű egyéniség, többek között egy bandnek is volt a basszusgitárosa, szóval nem egy unalmas valaki, és a bencés regula alapján gyakran tartott lelki gyakorlatokat, nem csak egyházi személyeknek, hanem menedzsereknek is, és világi embereknek is. Van egy kiváló kis könyve, nem régen jelent meg, a címe az, hogy szánj időt magadra, hogy életed legyen. Már a cím is inspiráló, és ebből csak egy jelenet sort szeretnék kiemelni, ahol a szerző három karikatúrát állít elénk. Az elsőben egy nagyon elegánsan öltözött üzletember ül az irodájában, és a golfpályára gondol. A másodikban ott van ez az úriember a golfpályán, és a szerelmére gondol. És a harmadikban pedig ott van a szerelmével, és a munkájára gondol. Ami bájos ebben a történetben, az az, hogy soha nincs ott, ahol éppen lennie kellene. Nem vagyunk mi is gyakran így. Szeretnénk jelen lenni, de nagyon gyakran futkosunk a felszínen, a fecsegő felszínen, de a mély hallgat. Úgy érezzük, hogy a határidőnaplónk tele van dátumokkal, fontos találkozókkal, megbeszélésekkel, rengeteg a teendőnk, és mégis a nap végén úgy érezzük, hogy szinte semmi hasznos dolgot nem tettünk. Az első feladat tehát talán az lenne itt az adventi készületünkben, hogy próbáljunk meg teljes szívvel jelen lenni ott, ahol vagyunk. És hogy ez mennyire nem egyszerű, ezzel kapcsolatban egy másik szerzőt idéznék, egy Philip Zimbardo nevű pszichológus, talán a neve a börtönkísérletek kapcsán ismerős, aki a közelmúltban Rosemary Swirddel egy érdekes könyvet adott ki, a címe az, hogy Időperspektíva módszer a gyakorlatban. Engedjük el a múltat, éljük meg a jelent, és teremtsünk boldog jövőt. A könyvet még nem olvastam, de egy kiváló ismertetőt találhatunk a teológiának az egyik legutóbbi számában, aminek a lényeg egyébként egész egyszerűnek tűnik. Azt mondja, hogy vannak emberek, akik a negatív múltban élnek. És vannak, akik a múltjukból a pozitív mozzanatokat tudják megőrizni és felidézni. És ezzel kapcsolatban aztán gyakorlatot is ajánl, hogy próbáljon megvizsgálni, hogy én mit jelenítek meg a múltamból. Mi az, ami számomra újra és újra visszatér? Pozitív vagy negatív dolog? Aztán a jelennel kapcsolatban azt mondja, hogy vannak, akik a jelenben egyfajta hedonizmussal élnek, tudnak örülni a jelennek, tudják élvezni a jelent, és vannak, akik szoronganak a jelenben. Egy kicsit vicces képpel úgy is szokták mondani, hogy van, aki reggel elindul egy pofonért, és amikor megkapja, akkor azt mondja, hogy na ugye megmondta, már megint én voltam ez a szerencsétlen, már megint éppen velem történt valami, mindig én húzom a rövidebbet. És a jövővel kapcsolatban is azt mondja, hogy van, aki a jövőt szorongatónak látja, kilátástalannak. Mindig talál valamit, amitől félni lehet. És ebben a mai világban hogy ne találhatnánk egy csomó olyan dolgot, ami szorongat bennünket, amitől félhetünk akár a globális jelenségek világában, a környezetszennyezés vonatkozásában, vagy a klímaváltozással kapcsolatban, vagy akár a saját családunkban, vagy a személyes sorsunkban. Kedves testvérek, mit tehetünk azért, hogy a múltunkban a jót vegyük észre, a jelenünkben figyeljünk és legyünk jelen, a jövőben pedig várakozzunk az Istennel való találkozásra. Ez egyáltalán nem egyszerű. Hadd idézzek egy filmet, a Misszió című filmben talán többen látták, nem új a film, de van benne egy jelenetsor, ami számomra nagyon szépen megvilágítja egyrészt az emberi megbocsátásnak, másrészt pedig a Szent Jónásnak is a dinamikáját és a lényegét. A történetnek az egyik mellékszála egy Mendoza nevű rabszolgakereskedő, aki a jezsuitáknak a misszionáriusi területén Közép-Amerikában valahol egy benszülött törzs körében keres rabszolgákat, és ezeket a madridi rabszolgapiacra szállítja. Van ennek egy testvére, egy öccse, akit ez a rabszolgakereskedő nagyon szeret. Tanítja lovagolni, vívni, mindenféle szép és jó dologra, de kitör köztük egy konfliktus, és pedig az történik, hogy ennek a Mendozának, a rabszolgakereskedőnek a barátnőjét, menyasszonyát elszereti az öccse, vagy pedig a menyasszony pártól át az öccséhez, és ugyanakkor ez a hölgy megígérteti a korábbi bőlegényével, hogy nem fogja bántani az öccsét. Meg is ígéri. Egy alkalommal azonban inflagranti tetten éri őket, és hihetetlenül feldúltan távozik, lemegy a piacra, és itt valaki kineveti. Nyilvánvalóan az egész városban tudták, hogy mi történt, és ezt a nevetést nem akarja elviselni, azt mondja, hogy te kinevettél engem, és ezért párbajozunk. Közben az öccse leszalad, és azt mondja, ne vele verekedj, hanem velem. És párbajra kerül a sor, és ez a báty megöli az öccsét párbajban. És ez az első döbbenetes mozzanat. Megöli a testvérét, a törvény nem érheti utol, mert ebben az időben még szabad volt párbajozni, de ez a rabszolgakereskedő teljesen magába zuhan. A jezsuita rendházban talál egy menedéket, egy börtönszerű cellában ül, ami nagyon érdekes a filmben, a cella ajtaja nyitva van, ő mégsem tud kijönni, meg akar halni. Már több mint egy hónapja ott van, és ekkor jön ebbe a rendházba az a Gábriel atya, aki ebben a misszióban tevékenykedik, és a házfőnök megkéri, hogy beszélj ezzel a rabszolgakereskedővel, mert nem tudunk vele mit kezdeni, te talán tudsz segíteni rajta. És akkor van egy nagyon érdekes beszélgetés kettejük között, amikor ez a Gábriel atya azt mondja neki, hogy te szabad ember vagy, bűnt követtél el, de van lehetőség arra, hogy te megbánd a bűnödet és vezekelj. És akkor azt mondja ez a rabszolgakereskedő, menj innen te pap, nekem te ne mondjad ezeket a dolgokat, én nagyon jól tudom, hogy ki vagyok. És a szerzetes azt mondja, igen, tudom, rabszolgakereskedő vagy, és szeretted az öcsédet, és megölted. És akkor a falhoz nyomja ez a rabszolgakereskedő, azt mondja, kinevetsz engem? És hát meg van szeppenve ugye a Gábriel atya, és azt mondja, igen, teljes komolysággal, igen, kinevetlek, mert egy embert látok, aki belekerült egy nehéz helyzetbe, és most pedig gyáva. Gyáva nem meri fölvállalni a tettének a következményét, és nem hiszi el, hogy van számára újrakezdés. És akkor a rabszolgakereskedő azt mondja, és nem félsz, hogy nem sikerül? Innen indul egy új jelenetsor, ahol a vezeklés az lesz, hogy ez a rabszolgakereskedő a fegyvereit, a páncélját, a kardját és mindenféle harci eszközét cipeli egy nagy hálóban, és ezzel követi a szerzeteseket a missziónak a helyére. Meredek utakon mennek, csúszós, agyagos, sáros utakon, visszacsúszik, a rendtársak már azt mondják, hogy elég lesz már ebből a vezeklésből, miért cipeli ezeket az ostoba tárgyakat, és megpróbálják levágni róla ezt a nehéz terhet, és amikor visszacsúszik, visszaköti. És akkor a Gábriel atya azt mondja, hogy amíg ő nem gondolja, hogy elég a vezeklés, addig én sem. És aztán már másznak föl a sziklafalon, a vízesésben, és egyszer majdnem visszarántja azt a szerzetest, aki a kötélen tartja őt, vagyis majdnem belepusztulnak ebbe a vezeklésbe, és aztán mégis sikerül megmenekülniük, és az utolsó jelenet sor, amikor megérkeznek a missziónak a területére. És itt egy kisfiú megismeri ezt a rabszolga kereskedőt, és jelzi felé, hogy hát ő az, aki a törzsből a barátainkat, a rokonainkat, a testvéreinket elhurcolta. És akkor hirtelen indulatra támadnak, és az egyik benszülött egy olyan kést ragad meg, amivel a Mendoza leszúrta az öccsét, és a torkához szegezi, és valamit érthetetlen benszülött nyelven mond, a törzsfőnök ránéz a Gabriel atyára, és ő is mond valamit, és akkor ahelyett, hogy elvágná a torkát, levágja róla ezt a terhet. És ez a teher lezuhan, és leesik, és elviszi a víz, és akkor ez a rabszolgakereskedő, ez a marcona harcos elkezd sírni. A törzs tagjai pedig kinevetik. Valóban nevetnek rajta, hiszen furcsa és érthetetlen, hogy ez a marcona katona egyszer csak sírva fakad, de ezt a Mendozát már nem érdekli, hogy nevetnek rajta, semmi nem érdekli, nevet és sír, és teljesen meg van hatva, és akkor a Gábriel atya oda megy hozzá, és magához öleli, és így fogadja vissza a társaságba, és aztán később ő is szerzetes lesz. Kedves testvérek, ennek a történetnek egy nagyon-nagyon komoly tanúsága van, és pedig az, hogy vannak dolgok, amiket szeretnénk mi elengedni, de nem tudunk. A saját erőnkből nem vagyunk képesek arra, hogy megszabaduljunk ezektől a terhektől. Jézus, amikor azt mondja a tanítványoknak, hogy akinek megbocsátjátok bűneit, annak megbocsáttatik, akinek pedig megtartjátok, annak meg lesz tartva. Én szeretem ezt úgy tovább gondolni és tovább értelmezni, hogy aki engedi, hogy az Isten megbocsássa neki a bűneit, annak az Isten megbocsát. Aki viszont meg akarja tartani magának a vétkeit, az megtarthatja. Félelmetes felelősség ez, és nagyon nehéz feladat. Nem olyan egyszerű tehát a mi gyarlóságainktól és bűneinktől megszabadulni, szükségünk van arra, hogy az Isten szeretetét felfedezzük. És amikor egy gyónásra készülünk, akkor elsősorban ne arra figyeljünk, hogy már megint milyen bajokat okoztunk, milyen terheket hordozunk, hanem készüljünk arra, hogy itt a Jóisten megszabadító, felszabadító szeretetével találkozunk. És ugyan fontos, hogy kimondjuk azt a problémát, bajt, bűnt, amit hordozunk, mert ezzel pszichológiailag is távolságot teremtünk már. Nem vagyok azonos azzal a bűnnel, nem vagyok azonos azzal a teherrel, amit hordozok, hanem távolságot teremtek, kimondom, és ezzel lehetővé teszem a szabadítást és a szabadulást. A legfontosabb azonban mégsem pusztán ez a pszichológiai karakter. Még csak nem is az a bölcs tanács esetleg, amit a lelkipásztor mond ebben az esetben, hanem ez a hit, amit hallunk, hogy az Isten megbocsátotta a te bűneidet, menj békével, és többé ne vétkezzél. A Szent Jónásban nem a gyónó a legfontosabb, még kevésbé a lelkipásztor, hanem az Isten megbocsátó szeretetével való találkozás. És hogyha tegnap elmélkedtünk arról, hogy jó az Atya házában lenni, mert az Isten a teremtéskor kimondja ránk azt, hogy jó, hogy vagy, akkor ez az egyik legfontosabb pillére a mi hitünknek. A másik pedig, hogyha egy mondatban kellene összefoglalni, akkor azt mondhatnánk, igen, van bűn, van rossz, van nehézség, de van bocsánat. Ez a hitünknek a másik pillére, és ezen keresztül juthatunk vissza az elsőhöz, hogy újra érezzük azt, hogy az Isten kimondja ránk azt, hogy jó, hogy vagy, szeretlek téged, fontos vagy nekem. Ez a Szent Jónásnak a csodája. És amikor az ember papként egy-egy komoly Szent Jónást hallhat, akkor szinte kézzelfogható az Isten irgalmas szeretetének a jelenléte. És egy valódi jó Jónás valóban katarzis, valóban megtisztulás, valóban olyan tehernek az elengedése, amit saját erőnkből nem tudnánk megtenni. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ez az a figyelem, az Isten szeretetére való figyelem, ami a mi időnket meghatározhatja. Hiszen az Isten belép a történelembe, és ezáltal a történelem az Isten szeretetébe kapaszkodik bele. Hogyha ezt hisszük, hogyha igyekszünk így alakítani a múltunkat, akkor nem pusztán arról van szó, hogy én képes vagyok arra, hogy kiszelektáljam a saját múltamból a rosszat, és ne gondoljak rá, és igyekezzem a jót észrevenni, hanem az Istennek a történelmére figyelhetek oda. Valójában az egész Szentírás nem más, mint az Isten szeretetének a története a választott néppel. Ezért fontos olvasni a Szentírást, ezért lehet igazi lelki táplálék, mert a múltban az Isten szabadító tetteit emlegeti föl, az Egyiptomból való szabadulást, a fogságból való szabadulást. És amikor az Isten azt mondja, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, akkor ez azt is jelenti, hogy én újra és újra ki tudlak szabadítani téged mindenféle szolgaságnak a házából, amiben magad zártad be magadat, aminek te vagy az okozója. Minden olyan börtöncellából ki tudlak hozni téged, aminek nyitva van az ajtaja, de te mégsem tudsz kijönni belőle. Ez az Isten szabadító ereje a múltban, és a múltunkkal kapcsolatban nem vagyunk tehát egyedül, hanem az Isten szeretetének a szabadító tetteire figyelhetünk. A jelenben is a Isten szeretetére kell és lehet figyelnünk. Nagyon szép és nagyon érdekes, amit Martin Buber mond az imádsággal kapcsolatban. Azt mondja, hogy nem az idő van az, nem az ima van az időben, hanem az idő van az imában. Kicsit bonyolultnak hangzik, még egyszer megismétlem, nem az ima van az időben, hanem az idő van az imában. Mit jelent ez? Persze az imádság az időben is van. Időt kell szánnunk rá, időt kell találnunk rá, de hogyha az ember valóban imádkozik, akkor megtörténik az idő átalakulásának a csodája. Akkor a múltunkból el tudjuk engedni Isten segítségével azt, ami teher, és ami számunkra megoldhatatlan. Akkor a jelenben ott tudunk lenni az Isten szabadító szeretetében, a jövőben pedig minden félelmünk és minden szorongásunk, jogos vagy megalapozatlan szorongásunk ellenére is az Istennel való találkozásra készülhetünk, és ezt várhatjuk. Vagyis a múltban rád emlékezem, a jelenben veled vagyok, a jövőben pedig téged várlak. Azt gondolom, ez a személyes szeretetben és a szerelemben is csodálatos, hogyha az ember az emberi kapcsolataiban meg tudja őrizni azokat a mozzanatokat, amikre érdemes és szép emlékezni. Ha jelenben valóban ott tud lenni azzal, aki fizikailag mellette van, és a jövőben pedig nem pusztán a félelmet vagy az unalmat látja, hanem a találkozásnak a meglepetését, a lehetőségét, az újdonságát és a szépségét. Kedves testvérek, az idő csodája, az imádságnak a csodája, az emlékezetnek, a jelenlétnek és a várakozásnak a csodája is. Benedek pápa az egyik művében azt mondja, hogy a keresztény emlékezet az egy ígéretnek az emlékezete, és így átfogja a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket. Mert az Isten megígéri azt, hogy nem hagylak téged egyedül. Az Isten megígéri azt, hogy nem csak velünk volt, velünk van, hanem velünk is marad az idők végezetéig, a világ végezetéig. Milyen jó lenne belegyökerezni ebbe a jelenlétbe, ebbe a szeretetbe. De sajnos tapasztaljuk azt, hogy ez nem mindig sikerül. Hadd mondjak egy két kis történetet, amik mégis valamit megmutatnak az emberi emlékezetnek, az emberi szeretetnek, az emberi hűségnek, az emberi odaadásnak a szépségéből. Egy idős bácsi a fodrászhoz megy reggel 8 órakor, és ott a fodrász kisasszonynak mondja, hogy legyen szíves, siessen, mert nekem hamarosan a feleségemhez kell menni. És hát hol van a bácsi felesége? Hát idős otthonban van. És hogy van? Hát nincs jól. Hát miért? Már nem ismer meg senkit. De hát magát csak megismeri. Nem, engem sem ismer meg. Hát akkor miért megy oda? Azért, mert minden reggel vele reggelizem. De hát mi értelme van ennek, hogyha nem ismeri meg önt? Ekkor a bácsi azt mondja, ő nem tudja, hogy én ki vagyok, de én nagyon is jól tudom, hogy ő kicsoda. Milyen jó lenne ilyen szeretetet kapni, milyen jó lenne így tudni szeretni, hogy akkor is, amikor már viszonzást nem kapunk, akkor is tudhatjuk azt, hogy aki szeret minket, ameddig erre képes, addig ezt meg fogja tenni. És milyen jó lenne így meggyökerezni a szeretetben, hogy amíg képesek vagyunk, addig mi szeretni fogunk. És ennek a szeretetnek nem csak emberi dimenziója van, hanem van az Istennel való kapcsolatban is egy dimenziója. Egy filmben láttam, két evangélikus lelkész beszélgetett, az idősebb, az esperes a demencia jeleit fedezi föl saját magán. Fiatalabb kollégája ezt észreveszi, és először mondja neki, hogy hát te valami problémád van neked, nem emlékszel dolgok, először még tagadja. Aztán később egy másik beszélgetés alkalmával beismerés a következőt mondja a fiatalabb kollégának. Azt mondja, tudod, én nem a haláltól félek. Ezt én már Jézussal régen lerendeztem. Hanem attól félek, hogy elfelejtem a hitemet, hogy elfelejtem Jézust. És erre a fiatalabb kollégája azt mondja, de Jézus nem fog téged elfelejteni. Kedves testvérek, amikor a jobblator azt mondja Jézusnak a kereszten, emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a te országodba, akkor mindnyájunknak a fohászát kimondja. Szeretnénk, hogy az Isten ne felejtkezzen el rólunk sohasem. Hogy az örökké valóságban az ő irgalmán keresztül bejuthassunk. És a biztató az, hogy Jézus ennek a jobblatornak azt mondja, bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Emlékeztessen ez a Jézusi mondás bennünket arra, hogy az Isten jelenlétébe való helyezkedés nem lehet elég korán kezdeni, de sohasem késő. Holnap görögkatolikus liturgia lesz, és a szent áldozás előtt ennek a jobblatornak a fohászát fogjuk elimádkozni, amit most ennek az elmérkedésnek a végén elmondok. Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a te országodba. Emlékezzél meg rólam, Uralkodó, midőn eljössz a te országodba. Emlékezzél meg rólam, Szent, midőn eljössz a te országodba. Ne váljék, Uram, ítéletemre vagy kárhozatomra a te szent titkaidban való részesülés, hanem lelkem és testem meggyógyulására. Hiszem, Uram, és vallom, hogy ez, amiben most részesülök, valóban a te valóságos és legtisztább tested, a te valóságos és elevenítő véred. Kérlek, add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz, bűneim bocsánatára és az örök életre. Amen.
Jonka Ferenc atya adventi trídumának második részét hallhatták. A harmadik, befejező rész 20:30 perckor kerül majd adásba.